Azt szokták mondani, hogy első filmes munka, de hát több filmet csináltál te már, meg ott voltál több film körül. Igaz, hogy első körben azért ezek dokumentumfilmek voltak. Mennyire nehéz meglépni az első úgymond játékfilmes szintet? Hány év meló kell ahhoz, hogy az emberek elfogadják a forgatókönyvét?
Hát most vagyok 40 éves, és amióta az eszemet tudom, ezzel próbálkozom, úgyhogy azért volt benne egy pár év.
Az olyan, mint a fiatal magyar író, nem? Az is ilyen 40 körül kezdődik.
Igen, azt mondják, hogy 35 alatt nehéz, de azért vannak korán érő típusok, én ezek szerint annyira nem voltam az, de reméljük, hogy azért most már benőtt a fejem lágya.
Világos, ezt a könyvet meddig írtad?
Csaba Bálinttal írtuk a végső könyvet, de eredetileg Körösenyi Danival kezdtük el még egy 6 éve, egy tágabbról indulva. Szóval azért volt ebben egy-két év kihagyás, de azért volt intenzíven szerintem összead, vagy másfél-két év azért volt.
Uh-huh. Igen, azt ugye el kell mondani a hallgatóknak, hogy egy film bármilyen furcsa és dedeken legelőször papíron születik meg, novella, treatment, szinopszis, stb. Könyv formájában, de aztán eszembe jutott, ahogy megnéztem a filmet utána, hogy régen divat volt, még a 80-as, talán a 90-es években is, hogy a filmeket kiadták könyv formájában. Elsősorban a magyar filmekre gondolok, volt ennek egy reneszánsza, és ez a film olyan jól megvan írva, hogy simán működne szépirodalomként is.
Köszönjük szépen. Most egyelőre
nem tervezitek.
Egyelőre még nem tervezzük, de ki tudja, mit hoz a jövő, de egyelőre most arra koncentrálunk, hogy minél több emberhez eljutassuk a hírt, hogy ez a film egyáltalán létezik, és hogy adjon neki egy esélyt a mozikban, mert pontosan tudjuk azért, hogy rengeteg film van, rengeteg egyéb kulturális program van, rengeteg audiovizuális lehetőség van, tehát nagyon nehéz áttörni a falakat és felhívni a figyelmet valamire, de mi azért nagyon bízunk benne, hogyha adnak neki egy esélyt, akkor szeretni fogják.
Igen, szomorú, hogy így kell fogalmaznod, hogy adjanak neki egy esélyt. Nehéz egyébként úgy filmről beszélgetni, hogy ne spoilerezzünk, ugyanakkor valamilyen szinten kedvet csináljunk, és nehéz elmondani a hallgatóknak, hogy miért nézzék meg ezt a filmet. Az az igazság, hogy kicsit próbálják ezt ilyen komédiának, meg dramedinek beállítani. Szerintem nem az, tehát aki a Jákob Rabdi kalandjaira számít, vagy valami hasonlóra, mert ebből indul ki, az rossz úton jár, de az is igaz, hogy egyébként Magyarországon nem nagyon született, szerintem egyáltalán nem született a zsidó kultúrával foglalkozó olyan film, ami ne holokauszt film lett volna, vagy ne, hát Tisza Eszlár.
Igen, azért ez alapvetően cél volt, hogy a szekulárisabb hétköznapi zsidó mai szubkultúrában játszódjon ez a film, de alapvetően az volt a másik nagy cél, hogy elsősorban az ennek a közegnek szóljon csak, sőt, hanem egy univerzális történet legyen, amihez bárki tud azonosulni, azt szoktam viccesen mondani, hogy ezt a filmet, ha ezt bárki tud kapcsolódni, akinek volt apja, már pedig mindenkinek volt, tehát igen, bárki tud hozzá kapcsolódni. Tehát látszólag, anélkül, hogy spoilereznénk, most azért elsőre a trailer, meg minden alapján úgy tűnik, hogy ez a film arról szól, hogy a vallástalan apa és a vallásos fia konfliktusa, ami igaz is, de valójában azért ez a konfliktus nem a vallástól szól, ez is egy réteg a dolognak, de nem szeretném elszpoilerezni, mi a valódi családi konfliktusuk, de a lényeg az, hogy ez sokkal inkább egy családi film, ami, és a családi dinamikákról, diszfunkcionalitásokról, kommunikációs nehézségekről, szeretetnyelvekről szól, és ennek keresi meg a drámai és a könnyedebb oldalát is, tehát én is azt gondolom, hogy alapvetően ez egy dráma, aminek van humora, és van egy könnyedsége, és hiszen egy dramedi általában azért egy sokkal könnyedebb alaphelyzetből, vagy mondhatnánk utább alaphelyzetből indul. Itt azért egy gyászszituáció az a kiinduló pontunk, de azért mi küzdöttünk azért, hogy a dolognak legyen humora, és legyen egy könnyedsége, és eddig akárhány vetítésen voltam, azért jó pár nevetést hallottam, úgyhogy remélem, hogy azért működik a vígjátéki része is a dolognak.
Nem, hát ez abszolút így van, és ezt tanúsíthatom. Sőt, tovább mennék, hogy tulajdonképpen olyannyira lehet ezzel a filmmel azonosulni, hogy itt a zsidó kultúrkör tulajdonképpen egy díszlet, és bármilyen kultúrkörben játszódhatna ez, ahol vannak kulturális különbségek, vagy ez problémát jelent, de valóban ez csak egy felszíni probléma. Miért érezted azt, hogy ehhez kell nyúlni? Azon túl, hogy nyilván ez az, ami kézzelfogható, és ez az, ami velünk él, de gondolok itt arra, hogy nyilván amikor filmrendezőként az ember elkészít valamit, akkor nem csak az a célja, már tisztelet a kivételnek, szóval nem csak az a célja, hogy itthon babérokat arasson, hanem nyilván jó, hogyha egy film kap nemzetközi figyelmet, és talán az, hogy érintesz egy ilyen témát, azzal esetleg nagyobb nemzetközi figyelmet tudsz kiérdemelni.
Ez így nem volt a eredeti tervek között, hogyha zsidók vannak benne, akkor biztos nemzetközileg
érdekes. Én nem akartam ennyire egyszerűen fogalmazni, de te kimondtad.
Most azért a mostani világpolitikaihez...
Az nyilván nem tett jót a filmnek,
hogy,
igen.
Hogy így pont nem is akarnak nagyon belenyúlni fesztiválok, mert kicsit konfliktusos a dolog, mert pedig szerintem a film az pont az ellenkezője, és pontosan
abszolút.
Nem a szekértáborokról szól, hanem a szekértáborok lebontásáról szól. Szóval én azért szeretem azokat a filmeket, amik nem kritikus kedvenc és fesztiválfilmek, és se nem nagyon bugyuta kommersz filmek, hanem amik a kettő között vannak, ahol ami ugye, a határmesdén mozog a kommersz és a művész film között, és ezzel a filmen is azért ez volt a cél, hogy azért mélyebb legyen egy kommersz vígjátéknál, de azért könnyedebb legyen, mint egy nagyon réteg művészfilmnél. Tehát alapvetően ez volt a cél, ennek is azért megvan a nemzetközi közönsége, fesztiválja, a kevésbé a nagyon mainstream nagy művészfesztiválok, de rengeteg más hely van, ahol azért sokkal inkább közönségről szól a fesztivál maga, és szerencsés módon egy amerikai forgalmazó megvette már a filmjogait, és Amerikában már is indult a filmnek. Ugye a fesztivál karrierje, most már jó pár vetítésen vagyunk túl Amerikában, és már most ugye a februári meg a márciusi vetítések is így látszanak, közben már még nem árulhatom egy hol, de már az európai premier is látszik márciusban, úgyhogy apránként elindul a film, azért ez még elég friss, tehát nem rég fejeztük be, ez november végén lett teljesen dobozba rakva a film, tehát két hónapja fejeztük be,
igazán, még meleg.
Most még meleg, úgyhogy most próbálgatja a szárnyait és indul jobbra-balra.
De érdekes, hogy mondtad ezt az amerikai forgalmazást, mert én elgondolkodtam a film végén, hogy nézett volna ez ki, mint amerikai film, hogy nézett volna ez ki, mint Netflixes sorozat, melyek azok a pontok, ahol megszólalt volna a szimfonikus nagyzenekar, és könnyek között egymás karjaiba borulnak a szereplők, és hát hála Istennek ez nem történt meg, de hogy Amerikának nem túl kevéssé patetikus-e ez a film?
Nem tudom, én azért ott kim voltam, és egy jó pár vetítésen ott voltam, és eléggé úgy tűnt, mint akik szeretik és tudnak hozzá kapcsolódni, szóval azt gondolom, hogy a bizonyos alap emberi és családi fenomének azok ugyanolyanok nemzetközileg, de ez nem azt jelenti, hogyha 6000 moziban elkezdenék vetíteni, mint egy kommersz amerikai filmet, akkor tényleg megnéznék 200 millió ember. Tehát, hogy
világos, de talán majd fölkerül a hazai streaming szolgáltatókra, és akkor még több emberhez elér, aminek hát tényleg őszintén nagyon drukkolok, mert azt gondolom, hogy kevés ilyen film készült az utóbbi időben, illetve hát magyar film elsősorban. Hadd kérdezzelek egy pár műhelytitokról. Nyilván sok mindenben megmutatkozik, hogy ki milyen rendező, hogyan tud bánni a színészekkel, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos ismérve a jó filmesnek, vagy a jó rendezőnek, hogy bármilyen háttérrel és bármilyen szakmai tudással érkeznek a színészei, valahogy egy szintre tudja őket hozni, tehát tudnak partnerei lenni egymásnak. És hát ugye itt nagyon-nagyon széles volt nálad a skála, és tulajdonképpen minden szereplő főszereplő, és nyilván itt van Bezerédi Zoltán, aki hát egy világklasszis, és láttuk 1000 színdarabba és 100 000 filmbe. Itt van Szabó Kimmel Tamás, aki szerintem egy teljesen új arcát mutatja meg, és aki nem ismerte őt, az most megbizonyította bebizonyosodhat róla, hogy milyen fantasztikus színész. Itt van egy kisfiú, aki szintén nem is tudom, hogy 6-7-8 éves.
6 éves
kisfiú, és itt van az én kedvencem, a Feri karaktert alakító Varga Roland, ugye az a művész?
Váradi Roland,
akinek valószínűleg nincsenek nagy filmes tapasztalatai, de egészen zseniálisan játszik, és ők tökéletesen tudnak partnerei lenni egymásnak, tehát nem lóg ki a lóláb, nem lóg ki egyik szereplő sem. Na ezt hogy csináltad? Erről mesélj, kérlek, Ádám.
Hát egyébként profi színész és profi színész között is azért vannak különbségek abban, hogy hogy szeretnek dolgozni, vagy mi az, ami nekik segít abban, hogy megoldjanak egy szerepet. Mm-hmm. Tehát a profi színészekkel is mindig valahogy meg kell találni azt, hogy kinek mi a jó, és azt hogy tudjuk összeegyeztetni amatőrökkel, meg pláne, meg az amatőr profi vegyítéssel pláne. De annyi helyzeti előnyöm van, hogy egyrészt rendezőasszisztensként már lenyomtam egy Déva című filmet, ahol nagyon sok amatőr szereplő és profi szereplő volt vegyítve, másrészt a Larry című filmben nyomtam egy rendező munkatárs, ahol szintén azért ez a típusú ilyen féldokumentarista logikával készült profi színészek és amatőrök vegyítésével, hogy nem rendezőként, hanem stábtagként, azért végignéztem két nagy filmet, hogy ennek mik a nehézségei, meg mik az előnyei, és az, meg a saját kis filmjeimben is azért elég sok gyerekkel forgattam már. Próbaidő, nem egyszer sokat kell egyrészt próbálni, másrészt nem szabad túl sokat se próbálni, harmadrészt meg szerintem mint bármilyen szereplőről van szó. Alapvetően azért emberek vagyunk, és azt kell megnézni, hogy annak az embernek mi az, ami jól áll, mi az, ami megy, mi az, ami természetes, és mi az, ami hiába jó, de nem neki való, vagy nem passzol hozzá, vagy nem illik oda, és ezeket meg hagyni kell tudni elengedni azt, hogy nem szabad valamit erőltetni, ami nem jó, és inkább arra koncentrálni, ami jó, és az, amit az ember tényleg őszintén tud adni.
Világos. Mesélj egy pár szót Rolandról, hogy találtátok őt, honnan jött ő? Azt hiszem, hogy zenészként talán föltint egy-két helyen.
Nem, konkrétan Roland, amikor forgattunk, 14 éves volt, tehát ő középiskolába jár, és boxol.
Ó, tényleg?
És tehát idősebbnek néz ki a filmben, de valójában ez, amitől ennyire szerethető, ez a gyermeki naivitás a karakterben, az benne tökre megvan, mert ő tényleg még csak 14 éves, most már lassan 15-16, de egyébként az ő volt a legutolsó, akit megtaláltunk, tehát az volt a legnagyobb ilyen utolsó perc őrület, hogy úristen, nincs meg Ferike, vagy voltak jelöltek, de mindenki nagyon színész volt, és nagyon, nagyon leesett a vászorról az is, hogy idősebbek voltak, és ezt a naivitást nem. És akkor utolsó percben elkezdtem visszajárogatni az összes boxerembe, ahol jártunk, hogy muszáj valakit találni, és akkor ott volt a Roland is. Itt szintén megkértem, hogy na, próbáljuk, csinálunk egy kis rövid castingot, akkor először odajött, megpróbálta, tök jó volt, de rögtön elmenekült, hogy nem veszi, mi se akarja. Aztán visszamentem, így ráálltam a nyakára, hogy te csináld már ezt, Roland, próbáljuk meg, és ott mondta, hogy nincs valami legalább nem szöveges szerep, mert amúgy szívesen, de mondtam, nincs ez a szerep, próbálkozunk, aztán nem akarta, és mondtam neki, hogy itt a telefonszámon, nekem ezt hétfőig el kell dönteni, mert óriási bajban vagyunk, és mondtam az edzőjének, Kovács Máriának, hogy Mária, beszélj velem, mert nagyon nagy szarva vagyunk, és
női boxedző?
Európa bajnok, női boxedző, és ő segített amúgy a Veréti Zoli felkészítésében is. És akkor egyszer csak vasárnap csörög a telefon, és a Roland mondja, hogy a Mária mondta, hogy hívjam föl, tehát rendes sportoló, hogy az edző azt mondja, hogy csinálni kell, akkor csinálni kell. És ilyen volt végig a Roland, tényleg fát lehetett bánni a hátán. Ő volt az első, aki ott volt. Minden szereplő, statiszta, stb. Mindig elkóborol, stb. A Roland az ott volt, azt csinálta, azon tényleg a csupa szívem egy rossz szó nélkül a legnyitottabban imádnivaló.
Fantasztikus. De egyébként, Ádám, honnan jött neked a box? Miért pont a boxot választottad? Mert ahogy mondtam, hogy tulajdonképpen itt a zsidóság bármelyik kultúrkörre behelyettesíthető lett volna, többé-kevésbé jó, kis túlzással, de hát tulajdonképpen másik sportot is nézhettél volna, küzdő sportot.
Nem tudom, egyébként az elején, amikor én ezt kitaláltam, hogy box legyen, én nagyon erőltettem, és a társírom, a Csaba Bálint eleinte nem nagyon szerettem, mert azt érezte, hogy a box nem eléggé tökéletes ellentéte a vallásnak. Tehát ugye ilyen intellektuál, az például sokkal egy Most aztán én erőltettem, hogy ebben van valami filmes, van valami jó, és közben meg én azt éreztem, hogy ebben van valami valós is, tehát Magyarországon furcsa mód, ebben a box közösségben megvannak, a box közösségnek megvannak a nagy zsidó legendái, tehát egyébként a leghíresebb magyar boxedző Adler Zsiga bácsi volt Pap Lacinak többek között az edzője, és még jó pár ilyen figura van ebbe a közegbe valahogy, és szóval volt ennek a zsidó kisebbségen belül egy egészen furi kis ilyen boxos közeg, ami nekem megtetszett, hogy egy picit más, mint amit tipikusan ismerünk közeg, és amúgy én is járogattam, hát nem vagyok egy nagy boxos, de azért járogattam én is előtte boxolni, és megtetszett ennek a közegnek az a része is, hogy távolról ez egy ilyen nem tudom, brutális, erőszakos közegnek tűnik, a valóságban pedig elképesztő cuki, egymásra odafigyelő, egymást folyamatosan zrikázó, van benne valami nagyon infantilisen kedves ebbe a közegbe, és van egy ilyen nagyon alulról jövő építkező, tehát az eléggé jellemző az, hogy alsóbb osztályokból jönnek a srácok, és kiugrási lehetőséget látnak benne, és az edzők oda teszik magukat, hogy ez a gyerek ezt kapaszkodjon föl, tehát van az egészben valami nagyon szép.
Most, ahogy beszélgettünk, eszembe jutott, hogy olvastam valahol, hogy gyerekkori barátod Szegő János, akivel forgatókönyveket írtatok, és hiszen az ő édesapja, aki ugye nemrég hunyt el, és hát sokan, mint ugye újságírót, illetve riportert ismerik, Szegő András, ő is boxoló volt, hogyha jól emlékszem.
Így van, így van. Tehát innen is indult ez a dolog, hogy a Bondi bácsiról mindig hallottam ezeket a sztorikat, sőt, hát Kovács Máriánt is tulajdonképpen a Szegő Andráson keresztül ismeri, mert ő járt ebbe a boxklubba, már hogy ők a Szegő András, és akkor úgy ismertük meg a Máriánt is.
Aha. Na jó, hát akkor most megfejtettünk egy fontos életrajzi elemet. Közben egyébként eszembe jutott, hogy hallgatóknak keveset meséltünk a filmről, én rögtön belevágtam a közepébe, de akkor elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen egy három generációs apa-fiú unoka történet, amiben van ortodox és nem ortodox zsidóság, és van benne box, és hát nagyon-nagyon jó a film, szóval én ezt mondhatom, te nem, de hogy mindenkinek nagyon ajánljuk, mert rég született ennyire klassz magyar film. Ádám, én köszönöm szépen, hogy itt voltál, elrepült az időnk, benned maradt-e még valami, vagy van-e valami fontos, amit így szeretnél elmondani?
Én csak továbbra is szeretném csábítani a nézőket, hogy menjenek el moziba, mert én magamról is tudom, hogy az ember sok mindent meg akar nézni, aztán azt veszi észre, hogy már nem játsszák, hogy február 22-től lesz a film mozikban országszerte. Úgyhogy arra kérnék mindenkit, hogyha felkeltette az érdeklődését, akkor ne vaciláljon sokat, hanem menjen el és nézze meg.